Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából. Új vatikáni dokumentum jelent meg a plébániai közösségek megújulásáról. A föld alatti város. Újra látogatható a perugiai Székesegyház múzeumának archeológiai része. A Nanti Székesegyházban kiütött tűz megsebezte a hívek szívét. Július 20-án újra megnyílt Aleppóban a felújított Szent Éliás Maronita Székesegyház.
Új vatikáni dokumentum jelent meg a plébániai közösségek megújulásáról. A plébániai közösség lelkipásztori megtérése az egyház evangelizáló küldetésének szolgálatában. Ezzel a címmel adta ki a papi kongregáció új instrukcióját, melyben többek között a plébániák megreformálásáról, a hivatások hiányáról és a világi hívek igehirdető tevékenységéről van szó. Az egyházban mindenkinek jut hely, mindenki megtalálhatja a saját helyét hivatásának megfelelően. Ez a lényege az új vatikáni dokumentumnak, mely alapvető jogi újdonságokat nem tartalmaz. Ehelyett az érvényben lévő szabályozás jobb alkalmazására törekszik, elősegítve a megkereszteltek közös felelősségét, a lelkipásztori odafigyelést és a plébániák közötti együttműködést. A dokumentumból világosan kitűnik, hogy sürgős szükség van a missziós megújulásra, a plébánia lelkipásztori megtérésére, hogy visszanyerje azt a lendületet és kreativitást, mely nyitottá teszi kifelé, valamennyi megkeresztelt hozzájárulásával. Az instrukció 11 fejezetből áll, két fő részre osztható. Az első 6 fejezet a lelkipásztori megtérés témakörét fejti ki alaposan, a misszió lényegét, illetve a plébánia értékét a mai világban. A második rész a plébániai közösségekről szól, a benne rejlő különféle szerepekről és a vonatkozó szabályozás alkalmazási módozatairól. A papi kongregáció július 20-án tette közzé az instrukciót, mely június 29-én kelt a Vatikánban. A dokumentumot bevezető közleményben kifejtik, hogy a plébániai közösségek lelkipásztori gondozása, a hívek nagyobb részvétele, valamint a papi és világi szolgálatok újragondolásának témájáról szól, bevonva valamennyi megkereszteltet a közös felelősségbe. A világ számos püspöke kérésének elegettéve dolgozta ki a dikasztérium a kánonjogi lelkipásztori instrukciót. Ez a plébániai közösségek megreformálását célzó különböző tervekre és az egyházmegyék újraszervezésére vonatkozik, melyek már folyamatban vannak, vagy még csak terv szintjén léteznek. Ehhez kapcsolódik a lelkipásztori egységek és térségek témája is. A dokumentum tehát azokat a lelkipásztori döntéseket igyekszik szolgálni, melyeket egyes papok egy ideje meghoztak és Isten népe megtapasztalt, hogy ezáltal hozzájáruljon e döntések mérlegeléséhez, összehangolva a partikuláris jogot az egyetemes joggal. Ebben az összefüggésben megerősíti a plébános, mint a közösség saját lelkipásztorának szerepét, ugyanakkor érvényre juttatja a diakónusok, a megszentelt világiak, a világi hívők szerepét is a lelkipásztori szolgálathoz kapcsolódóan. Ők ugyanis arra hivatottak, hogy tevékeny részt vállaljanak saját hivatásuknak és szolgálatuknak megfelelően az egyház egyetlen nagy evangelizáló küldetésében, áll a papi kongregáció közleményében. Az instrukció többek között olyan gyakorlati megfontolásokat tartalmaz, mint hogy a plébánusi szolgálat, melyet csak és kizárólag felszentelt pap végezhet, szóljon határozatlan időre, hiszen a közösséget egy életen át kell szolgálnia. Ő rendelkezik a plébánia anyagi javaival, képviseli jogilag a közösséget. 75 éves korában a pap kérvényezze nyugdíjazását. A diakónusokat ne tekintsék félig papnak, félig világiaknak, hiszen ők is felszentelt papok. vállaljanak szerepet az evangelizálásban, a szeretet szolgálatban, a javak kezelésében, az evangélium hirdetésében és a mise szolgálatban. Kerülendő tehát a klerikális és a funkcionalista megközelítés, utal a dokumentum Ferenc pápa szavaira. A plébániához tartozó megszentelt világiaktól Krisztus radikális követését kéri az instrukció, vagyis nem annyira a cselekvést, mint inkább a hiteles tanúságtételt várja el. A világi hívektől aktív részvételt várnak az egyházi szolgálatban. Megfelelő képzést követően lehetnek lektorok és akolitusok, vagyis végezhetnek oltárszolgálatot. Ezt avatások után végezhetik állandó jelleggel, hiszen teljes szeretett közösségben állnak a katolikus egyházzal, amennyiben példamutató életet élnek. Különleges alkalmakkor szentszéki jóváhagyással az illetékes püspök megbízhatja őket az ige liturgia vezetésével, temetéssel, kereszteléssel, a házasságkötés szertartásán való szolgálattal, illetve szükség esetén templomi prédikációval. Semmi esetre nem mondhatnak ugyanakkor homíliát a szentmiséken. Az anyagiakra is kitér a papi kongregáció új dokumentuma. Minthogy a plébániai javak a közösség és nem a plébános tulajdonát képezik, gazdasági tanács felállítását javasolja, melyet a plébános vezet, és legalább 3 tagja van. A tanács feladata a közös felelősség, az átláthatóság, illetve az egyház szükségleteinek kiszolgálása. Hasonlóképpen javasolja az instrukció a plébániai lelkipásztori tanács felállítását, mely távolról sem a bürokráciát hivatott növelni, sokkal inkább a közösségi szellemet, kiemelve Isten népének központi és aktív szerepét az evangelizálásban. Fő feladata gyakorlati javaslatok keresése és tanulmányozása, a lelkipásztori és karitatív kezdeményezésekre a plébánián belül, összhangban az egyházmegyével. A javaslatok megvalósításához a plébános jóváhagyása szükséges. A dokumentum zárófejezete a szentségek ünneplésére, illetve a hívek felajánlásaira vonatkozik. Aláhúzza, hogy az adakozás mindig önkéntes kell, hogy legyen, nem szabad elvárni, egyfajta adónak vagy díjnak minősíteni. A szentségi életet nem szabad kiárusítani, nem szabhatnak hozzá ártáblázatot, nem lehet alkú vagy kereskedés tárgya. Ehelyett a papokat felszólítják, hogy példamutatóan használják a pénzt, éljenek józan életet, kezeljék átlátható módon a plébániai javakat. Így fogékonnyá teheti a híveket, hogy szívesen hozzájáruljanak a plébánia szükségleteihez, mely az övék is. Itt jegyezzük meg, hogy a papi kongregáció jelenlegi dokumentuma az 1997-es, illetve a 2002-ben kiadott instrukciókat követi, melyek a világi hívek és a papok együttműködéséről, valamint a plébánia vezetéséről szóltak.
A föld alatti város újra látogatható a perugiai székesegyház múzeumának archeológiai része. A karantén hosszú időszaka után ismét megnyitotta kapuit a Szent Lőrinc székesegyház káptalani múzeumának régészeti területe, az úgynevezett föld alatti város Perugiában. A látogatók a történelem 26 századának hosszú utazásán vehetnek részt, amely az etruszk alapítástól a városban megtartott 5 pápa választó konklávén keresztül vezet. Umbria tartomány székhelyén 15 méterrel a földszín alatt több mint 1 kilométer út kalauzol vissza az időben, az etruszk, a római és a középkori történelmen át. Az egészségügyi előírások betartásával az érdeklődők felfedezhetik a látványos perugiai föld alatti várost. A múzeum még zárva tart, de a régészeti zóna már látogatható maximum 10 fős csoportokban, nyilatkozta a vatikáni rádiónak Chiara Basta, a Szent Lőrinc Székesegyház múzeumának vezetője. Utazást tehetünk a történelemben. Konkrétan Perugia etruszk eredetétől indulunk el. A Krisztus előtti 7. századtól használt Akropolisz dombján találjuk magunkat, ahol egykor egy etruszk szentély állt. Jelenleg a székesegyház szentélye van fölötte. Innen indulunk lefelé, és utunk során nagy jelentőséggel bíró helyeken haladunk át, fogalmazott Chiara Basta. Ezek közé tartozik az a terem, ahol 1216 és 1305 között 5 pápa választó konklávét tartottak, és ahol több pápa is élt. 3. Ince, 4. Orbán, 4. Márton és 11. Benedek. Ez egy összetett időszak volt az egyház életében, amely 1305-ben a francia 5. Kelemen pápa megválasztásával zárult le, aki áthelyezte a pápaság székhelyét Rómából Avignonba, hangsúlyozta a perugiai Székesegyház múzeumának vezetője. Az idegenvezetés során áthaladunk az úgynevezett bizánci folyosón is. Ez Itália középső részének egy földrajzi területe volt, amely áthaladt Perugián és összekötötte Rómát az Adriai tengerrel. Perugia átélte ezt a meghatározó történelmi időszakot is, amikor a bizánci birodalom katonái igyekeztek megállítani a gótok délre törését.
A nánti székesegyházban kiütött tűz megsebezte a hívek szívét, írják a francia püspökök. Szabadon engedték azt a férfit, akit a francia rendőrség állított elő a nánti székesegyházban keletkezett tűz miatt. A 39 éves férfi a nánti egyházmegye önkéntese, de nem indítottak ellene eljárást. A francia püspökök szerint nem csak a vallási örökség egy része pusztult el, de a katolikus hit szimbóluma is sérült. Mint ismeretes, szombaton reggel tűz ütött ki a nánti Szent Péter és Szent Pál katedrálisban. A nagy erőkkel kivonuló tűzoltóknak délre sikerült megfékezniük a lángokat. Mivel felmerült a szándékos gyújtogatás lehetősége, a francia rendőrség előállított egy 39 éves férfit, aki a nánti egyházmegye önkéntese, és akinek a feladata volt, hogy péntek este bezárja a székesegyházat. A nyomozók pedig tisztázni akarták a férfi munkaidő beosztásának egyes kérdéseit, nyilatkozta az ügyész. Kihallgatását követően szabadon engedték, és nem indítottak ellene eljárást. A 16. századi gótikus katedrális több műalkotását, így a nagyorgonát és a homlokzat festett üvegablakait is tönkretette a tűzvész. A templomban dolgozó ruandai férfit arról akarták kikérdezni a rendőrök, hogy péntek este ki és hogyan zárta be az épületet. A tűzoltókat másnap reggel 7 óra 45 perckor riasztották a lángokhoz, a Szent Péter és Szent Pál székesegyházhoz. A kihallgatott önkéntes ügyvédje azt közölte a sajtóval, hogy Védencének semmi köze a tűzesethez. Michel Boursier, a székesegyház orgonistája úgy nyilatkozott, a férfi nagy becsben tartott tagja a közösségnek, udvarias, kedves és figyelmes. A nánti ügyészség szándékos gyújtogatás miatt indított vizsgálatot. A nyomozók szerint a tűz 3 helyről indult az épületben, megsemmisítve Hippolyte Flandrin 19. századi francia festőművész egyik alkotását, valamint a templom orgonáját, amelynek építése a 15. században kezdődött. A katedrális orgonája gyulladt ki, illetve az oltár jobb és bal oldalánál, és a 17. századi hatalmas orgona teljesen megsemmisült. A templom több 16. századi üvegablaka is a tűz martalékává lett. Emmanuel Macron francia elnök a Twitteren azt írta, hogy a Notre Dame után egy újabb katedrális áll lángokban. Támogatásáról biztosította a tűzoltókat, akik minden kockázatot vállalnak, hogy megmentsék ezt a gótikus drága követ a hercegek városában. A francia püspöki konferencia közleményben adott hangot fájdalmának az ország minden katolikusát képviselve. A párizsi Notre Dame tavaly áprilisi tűzvésze után, illetve a nánti székesegyházban 1972-ben kiütött tűz után nem pusztán a vallási örökség egy része lett az enyészeté, hanem a katolikus hit egyik szimbóluma is megrongálódott. Ezzel megsebezte mindazok szívét, akik számára ezek az épületek az imádság, a lelki megnyugvás, hitük fontos vonatkozási helyei. A francia püspökök imára szólítják a katolikusokat a nánti hívek támogatására. Tudatják továbbá, hogy Brüsszelből Macron elnök együttérzéséről biztosította a francia püspökkari elnököt. Ezzel kívánt hangot adni annak a köteléknek, mely egyesíti a francia nemzetet a katolikus közösséggel ebben az újabb drámai helyzetben. A nánti székesegyházban 1972-ben komoly tűz volt. 13 évi restaurálás után 1985-ben adták át a felújított épületet. A Péter és Pál apostolról elnevezett székesegyház építése 1434-ben kezdődött, de végül csak 1891-ben szentelték fel. 2015-ben a nánti Szent Donát bazilika gyulladt ki. A tüzet feltehetően a tetőn dolgozó munkások okozták. Órákba telt, amíg sikerült megfékezni a lángokat. A mostani eset felidézi azt is, hogy tavaly a párizsi Notre-Dame székesegyháznak a francia főváros egyik jelképének tetőzetét rombolta le a tűz, és leomlott az épület huszártornya is. A történtek azzal fenyegettek, hogy az egész épület is romba dől. Azóta tartanak a felújítási munkálatok.
Július 20-án újra megnyílt Aleppóban a felújított Szent Éliás Maronita székesegyház. A szíriai háborúban súlyos károkat szenvedett templom hosszú felújítási munkálatok után ismét megnyílt a hívek számára. A helyreállítás költségeihez jelentős összeggel hozzájárult a szükséget szenvedő egyház, katolikus jótékonysági szervezet, amely a projekt egyik legnagyobb támogatója volt. 400 000 eurót adományozott a felújításra. A Szent Éliás Maronita székesegyház Aleppo Al-Jeddeh város negyedében épült. 2013-ban a dzsihadisták súlyosan megrongálták az istentiszteleti helyet. A szélsőséges iszlamista csoport célja az volt, hogy a Szíriában jelenlévő minden keresztény vonatkozású helyet elpusztítson. A székesegyház újra megnyitása jelképes értelemben fontos üzenet az aleppói plébánia tagoknak, valamint a világ és a város keresztényeinek, akik még Szíriában maradtak, bár csökken a számuk, hangsúlyozta Joseph Tobi, Aleppo Maronita érseke, a szükséget szenvedő egyház szervezetnek. A pápai alapítású szervezet értesülései szerint a szíriai főváros keresztényeinek száma jelenleg 30 000, szemben a háború kirobbanása, vagyis a 2011 előtti 180 000-rel. A helyreállítás legfőbb nehézsége a pénzügyi alapok megteremtése volt, amelyben nagy segítséget nyújtott a szükséget szenvedő egyház szervezet. A fatetőzet újjáépítése, amely megegyezik a templom egykori eredetijével, egy másik hatalmas kihívás volt. Hiányoztak e szektor helyi szakértői, ezért olasz építészekhez fordultunk, hogy tervezzék meg a fatetőzetet, nyilatkozta Tobi Maronita érsek. Köszönetet mondott a szükséget szenvedő egyház jótékonysági szervezetnek és a többi adományozónak, akik lehetővé tették ennek a projektnek a megvalósulását. Nélkülük nem gyűlhetnénk újra össze az imára, és terjeszthetnénk a reményt híveink szívében a székesegyház újjáépítésén keresztül. Tomás Heine Geldern, a szükséget szenvedő egyház katolikus jótékonysági szervezet vezérigazgatója, csodának nevezte a helyreállítást. Csodálatos a Szent Éliás templomot újra régi szépségében ragyogni látni. Remélem, hogy ismét az egész keresztény közösség központjává válik, ahogy ez szörnyű háború előtt volt. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus! Mária Rádió.